Lelkészek vagyunk, azért jöttünk, hogy megkérdezzük, hogy vannak most. Tették fel a kérdést református lelkipásztorok Szentről Ládon az árvíz miatt kitelepítetteknek. Néhány lelkész több ízben járt a településen, hogy lelki gondozói feladatokat lássanak el. Élményeikről, tapasztalataikról, Bodósára lelkésznőt kérdeztük. A felvétel zajosságáért előre is elnézést kérünk, a beszélgetésre Edelény határában a közút mellett került sor, így sikerült ugyanis megtalálnunk egymást.
És mégis élünk, ó, mégis élünk.
Hogyan jutott be Szentdrüládra? Kalandos történet.
Igen, kalandos történet volt. Kaptam egy üzenetet az éppen Zsinaton lévő tiszántúli püspök úrtól, aki azt kérte, hogy mivel itt áttörte a víz a gátakat, ezért lelkigondozás céljából szervezek egy csapatot, és jöjjünk föl Edelénybe. Én a munkám elvégeztével azonnal elindultam, a csapatot megszerveztem, de ők csak másnap tudtak utánam jönni, szombaton tudtak utánam jönni. Amikor én pénteken itt Edelényben fölmértem a helyzetet, akkor valóban találtam két helyszínt, ahol a kilakoltatott embereknek egy része lakott, hiszen a többség azért rokonokhoz, ismerősökhöz tudott elmenni, viszonylag itt kevesen maradtak. Miskolcon aludtam, az esti híreket hallgatva és látva hallottuk, hogy Szentdrüládot közben elvágta a víz a külvilágtól, ezért mi egy miskolci kolléganőmmel, Tóth Orsolyával másnap reggel úgy döntöttünk, hogy majd a miénk föltalálják itt szombaton magukat, mi pedig, ha csak lehet, bejutunk Szentdrüládra. Így is történt, egy szintén kalandvágyó kis mentőcsapattal ott álltak épp a híd előtt, amit éppen mosott a víz, tehát nem lehetett már ott közlekedni, de egy jó minőségű autóval, egy ilyen terepjáró félével megkértük őket, hogy vigyenek át minket Szentdrüládra, és erre ők még vállalkoztak. Nagyon kedvesek voltak. Hát képzelje el, hogy ez egy ilyen kis magáncsapat volt, három személy, és a vezetőnek ez a saját autója volt, aki egyébként pesti, és amikor mi őket megkértük, hogy vigyenek át minket, mi lelkészek vagyunk, még igazolványunk se volt. A két kollégája kiszállt, az egyik fölállt az autó végére, ott valamit is kapaszkodóra, és tessenek beülni. És már majdnem az ablaknál volt a víz, és ment előre, és egy kicsit meg voltak lepődve, hogy is azért jönnek, és mondtuk, hogy azért, és azt mondták, hogy itt van a telefonszám, hogyha hívjuk őket, hogyha bármi van. Nagyon-nagyon... szinte megható volt. Szóval mi ott találtuk magunkat Szentdrüládon, ahonnan viszont nem tudtak eljönni az emberek. Tehát a kitelepítettek az iskolában legnagyobb részt, mindenféle épületben, raktárhelyiségekben, amit csak lehetett a polgármester és nyilván az önkormányzat igénybe vett, hogy az embereket el lehessen helyezni. De hát ez az első nagy riadság volt, amit ott találtunk, mert ezek az emberek tulajdonképpen egy héttel azelőtt visszaköltöztek már a házaikba. Tehát egyszer már elmosta őket a víz, oda-visszamentek, éppen elkezdték az életet, és próbálták helyrehozni, amit lehetett, amikor mindent vitt a víz, gyakorlatilag egy éjszaka alatt, és menekülniük kellett, minden nélkül menekültek, és mi ott találtuk magukat köztünk, és hogyha van számomra olyan helyzet, amikor a lelki gondozás az sem mindennél fontosabb, mert nem tudunk már zsákolni, már nem lehet a vizet megállítani, de ott vannak ezek az összetört életek, ez ilyen helyzet volt. És hát egészen elképesztő élményeink voltak. Egyszerre nagyon jó volt lelkipásztornak érezni magunkat, mert azt éltük meg, hogy ha valamire, akkor itt most arra nagyon nagy szükség van, hogy megfogjuk a kezüket, hogy leüljünk melléjük, hogy meghallgassuk a történetet, hogy ki mit hagyott ott, és hogy hogyan éli meg ezt a helyzetet. Nem volt itt az ideje, hogy mi bármiféle okos dolgokat tudjunk mondani, hiszen ez a krízis mindentől mélyebb volt, de a jelenlétünk azt hiszem az nagyon fontos volt. Legalábbis sehonnan nem engedtek el úgy, hogy ne azt mondták volna, hogy először is meglepődtek, meg, hogy mi ezért mentünk, hogy velük legyünk, másodszor pedig nem volt hely, ahol nem azt mondták volna, hogy köszönik, hogy ezt az időt velük töltöttük.
Mit gondolom, miért fontos egyáltalán az, hogy önök elindultak és lelkigondozói feladatokat láttak el?
Mert ez egy olyan emberpróbáló helyzet, amikor valóban élet és halál kérdése vetődik föl, legalábbis egzisztenciális vagy lelki értelemben. Tehát aki elveszít mindent, és például találtunk egy ilyen nénit, akit hajnalban mentettek, reggel leült egy székre, én este érkeztem hozzá, és még ott ült azon a széken. Tehát teljesen bénultan, sokkos állapotban. Most ilyenkor a jelenlét, a mellette lévő, a veled töltött idő, az nagyon felértékelődik, mert hogy ő mindent veszített, és ezért az a benyomása, hogy mindenkit is veszített. Tehát hirtelen ott marad, teljesen magára hagyva. Ha van helyzet az emberi életben, amikor igenis egy lelkipásztornak, vagy az egyház képviselőinek, az egyház szolgáinak meg kell keresni ezeket az embereket, és lekerülniük melléjük, azt hiszem, hogy ez mindent visz egy ilyen helyzet. Hát ez nagyon fontos, hogy ott legyünk.
Van olyan történet, amit hallott, ami mélységesen megmaradt önmagában?
Például ez a néni, akit ott találtunk, még egyébként Edelényben, nem is Szentdrőládon, mondom az esti órákban, és ült egész nap a széken, és ő elmondta, hogy két tyúkot is otthon hagyott. És kérdeztük, hogy hol van az a két tyúk, és azt mondta, hogy egy dobozba tette, és a dobozra ilyen lukakat vágott, hogy kapjanak levegőt, és fölrakta a szekrény tetejére. Csak délutánra, másnapra már hallottuk, hogy a bútorokat is fölemelte a víz. Tehát a lakásokban annyi víz volt, hogy a bútorokat megemelt, és ott lebegtek. És hát el tudom képzelni ezt a nénit, aki a két tyúkjára gondol. Ilyen történetek voltak, olyan történetek voltak Szentdrőládon, amikor például, hadd mondjam el az egyiket, egy óvodában négy kitelepített család együtt élt, és volt köztük egy idős bácsi, akinek a hiányzott értő lefelé a fél lába, és hát hallottuk, hogy ő egy olyan ember, aki soha nem adta még föl. Ezért úgy közlekedik a kis, egyébként kis gyenge kis tolószékében, hogy nem fogad el segítséget. Tehát az ajtón is, amikor ott voltunk éppen, akkor érkezett, nem lehetett fölállni és oda menni, hanem azt ő maga, mert ő ilyen, hogy ő nem adja föl. És amikor megkérdezte, hogy kik vagyunk, és mondtuk, hogy lelkészek vagyunk, és azért jöttünk, hogy megkérdezzük, hogy vannak most, és hogy egy kicsit beszélgessünk, akkor azt mondta, én mindent kibírtam eddig az életemben. Kibírtam, hogy szegény voltam egész életemben, kibírtam, hogy a lábamat elveszítettem, de ezt most nem bírom ki. És én itt most pontot teszek erre az egész Isten dologra. És aztán, amikor ott beszélgettünk, akkor elképesztő erő sugárzott ebből a minden végére pontot levő férfiból, és mivel neki fél lába volt, ezért amit ő mondott a szenvedésről, meg az erőről, az ott hihetetlenül hitelesen hangzott. Tehát a többiek is úgy figyeltek föl rá, és mi megengedtük, hogy ő nekünk mondja bátran, hogy ő mit gondol most Istenről és az Isten munkájáról, és egyébként elmondom, hogy azt mondta, hogy de hát Isten egyszer megígérte, hogy víz által nem pusztítja el többé a világot, és hát most mégis ezt tette, és hát mondta neki a társa, hogy de hát nem a világ pusztult el, azt mondja, de az én világom elpusztult, és én értettem ezt a nagyon nagy fájdalmat, ami emögött volt, és mégis a végén, amikor arra kérdeztünk rá, hogy árulj el a titkot, hogy látjuk mi is, hogy hogyan alakult az élete, hogy bírta ő ezt ki eddig. Mert megértjük, hogy most pontot akar mindennek, de hogy bírta ki eddig? És azt mondta, hogy hát csak a szeretet segített. De én pogány vagyok, és azt tudtuk neki mondani, hogy sok ilyen pogányra lenne szükség, aki így tud az életéről bizonyságot tenni. Egészen megrendítő volt.
Azon kívül, hogy hallgatnak, hogy meghallgatnak, ami ilyenkor nagyon fontos, tudnak-e valamit mondani, szeretnének-e mondjuk valamiféle igei dolgot is átadni?
Ez nagyon-nagyon helyzetfüggő. Egyetlen egy helyen mertem előhozakodni egy bibliai történettel. Nem gondolom, hogy ez az a helyzet, amikor nekem, hogy is mondjam, hogy jól lehessen érteni, hogy itt most valami missziót kellene gyakorolnom. Én úgy gondolom, ez az a helyzet, amikor mellé kell állnom mindenféle nagyon szent hátsó szándék nélkül is. Tehát most nem az a célom, hogy egyházba hívjam őket, hanem az, hogy megérezze, hogy mi ott vagyunk, mi nem maradunk benne a templom falai között, mi oda jövünk. Ezért a legtöbbször egész egyszerűen csak kérdeztük, hogy hogy van, leültünk melléjük, tehát az fontos volt, hogy ne kutyafuttában, ne gyorsan történjen ez, leüljünk melléjük, és én úgy vettem észre, hogy nagyon hálásak az érintésért. Volt egy ilyen, egy idősebb asszony, volt éppen krumplit pucolt, ott valami ebédet akartak ott összeállítani, és nagyon szomorú volt. És leültem mellé, és nagyon barna volt a bőre, és ő úgy érezte, hogy itt mindennek vége van, és én azt hiszem, hogy ez egy érthető érzés. És láttam, hogy van egy kereszt a nyakában, de nem akartam én erre rákérdezni. Amikor úgy semmire nem reagált, akkor megkérdeztem tőle, megengednie, hogy megfogjam a kezét. És letette a krumplit is, meg letette a kést, és így előre nyújtotta a kezét, és akkor én megfogtam a kezét, és mint látszik, jó nagy kezem van, és belefért az a kis vékony kis keze, és megfogtam, és azt mondtam neki, hogy szeretném, ha érezni, hogy most én erőt szeretnék átadni. És akkor ő csak nézte az én kezemet, meg a saját kezét, és olyan lassan lehajtotta a fejét, és azt mondta, lesz valahogy. Ez valahogy, ki fogjuk bírni. Nem lett vidám. Ez nem az a helyzet, amikor egy pillanatok alatt oldódnak meg dolgok. De én remélem, hogy érezte, hogy mi kizárólag azért vagyunk ott, hogy megfogjuk a kezüket. Lelki értelemben is, akár fizikailag is. A gyerekekkel külön élmény volt. Hát szóval nekem ennyien nem fogták még a kezemet, mint ezen a napon, szóval hihetetlen volt. A végén már az ujjaimon veszekedtek a gyerekek, hogy ki fogja meg. Le nem váltak rólunk, és jöttek, és mondták, és ekkor hangzott el, kérdeztem, hogy mit szeretnétek? És akkor azt mondták, hogy babát. És akkor így jött most a baba szállítmány.
Ez már a mai napon történt, ugye, hogy hozott a gyermekeknek játékot. Ezzel a céllal érkezett vissza, vagy szerette volna ismét meglátogatni ezeket az embereket? Mi volt a mai nap célja?
Igen, ez elsődleges célja ez volt, hogy gyűjtöttünk, egy iskola gyűjtött, és hát a baráti kör az most, amit lehetett, adott. Én semmi más nem hoztam, csak játékot, mert megbeszéltem a polgármester asszonyal, és azt mondta, hogy most más adományra éppen ebben a pillanatban, nyilván hosszabb távon nagyon sok mindenre lesz még szükség, tehát van értelme a gyűjtésnek, de akkor én jöjjek csak a játékokkal. És én így tettem, hogy ma eljöttem ide, és hát pillanatok alatt gyűltek össze, tehát már költöznek haza, de a gyerekek pillanatok alatt gyűltek össze, és hát el volt a képedve, hogy ez most, és ezt elvihetik haza, vagy játszhatnak vele, és akkor azt adják vissza, és amikor mondtam, hogy ez a tietek, akkor hát azt hiszem, hogy nekik ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. És ugyanakkor megnéztem azokat az embereket is, akikkel a múlt héten hosszabban vagy rövidebben beszélgettünk. Most nem nincs ott annak az ideje, hogy leüljünk, az akkor volt, mert mindenki nyüzsgött, mindenki próbálta fölmérni, hogy mi van a házával, már megindultak ezek a szakemberek is, akik nézik, hogy mire lesz szükség, tehát mindenki igyekezett a sajátjához menni, és hát szívemből kívánok nekik jó munkát.
Azokkal az emberekkel, akikkel újra találkozott, ha csak néhány szóra ég is, hogyan fogadták ön? Tehát már mint ismerős arcként, és kicsit boldogabban, hogy most már azért lehet visszapakolni, vagy milyen benyomásai voltak?
Nem boldogabbak, nagyon feszültek, mert ez egy olyan helyzet, amikor tudja, az ember az ember. És ilyenkor, még a múltkor egy nagy reménytelenséget éltünk, hogy azon túl kell őket lendíteni, most nem a reménytelenség érzését véltem én ott felfedezni, hanem a feszültségét, hogy most hogyan tovább. Tehát most szembesül azzal, de volt egy asszony, aki panaszkodott, hogy de hát szekrényre van szükségem, és hiába mondtam neki, hogy higgye el, hogy szépen időben, most nagyon türelmesnek kell lenni, de igaza van, azt mondja, de én most nem tudok türelmes lenni, nekem szekrényre van szükségem. Tehát mindenki most fölmérte, hogy neki milyen kára lett, és türelmetlenül, nyilván ez egy nagyon nehéz időszak, de azt várja, hogy akkor most gyorsan minden álljon helyre, és most itt időre van nekik szükségük.
Tervezi-e ön, hogy a későbbiekben még visszalátogat erre a településre, vagy ezekre a településekre?
Igen, én beszélgettem itt a gyerekekkel, nagyon közel kerültek a szívemhez, és az egyikkel megalkuttunk, hogy bizony nem sikerült az iskolai éve, hogy neki lesz majd egy pótvizsgája, én oda fogok figyelni, hogy sikerült-e az a pótvizsga. Hát meglátjuk, természetesen jó lenne figyelemmel kísérni, de ebből az egészből én azt a tanulságot is levonom, hogy nekünk felkészültemnek kell lenni ezekre a helyzetekre. Azt hiszem, hogy a szeretet szolgálata a helyzet magaslatán van. Az adományok gyűjtése, a segítségnyújtás, én úgy érzékeltem, hogy nagyon frappánsan, nagyon jól megy. Ez a lelki gondozói oldal, ez viszont igényli még, hogy jobban kitaláljuk, hogy ez hálózatszerűen hogyan működhetne tovább, és azt hiszem, azt is ki kell találni, de erről már beszélgettünk bent is, hogy milyen speciális felkészültségre van szükség, mert ez nem hagyományos értelemben vett lelki gondozás egyáltalán, a helyzet sem az. Hát ehhez szükséges jobban felkészülnünk erre, de állunk elébe, és el fog kezdődni ezen a téren is a munka.
Esetleg a teológián, ha jól tudom, Debrecenből teológián tanít, ott hogyan készítik a teológusokat, teológákat ezekre a feladatokra egyáltalán? Bár mondta, hogy ugye ez kicsit most hiányos, akkor ezek után úgy gondolja, hogy ebben is lesz változás, és lehet már a jövő lelkészeit is erre felkészíteni valamilyen szinten?
Én úgy gondolom, hogy ami a lehetőségünk szerint megadatik, azt mi megtesszük a teológián. Tehát nem váratlan helyzetekre nem nagyon lehet felkészülni, még a teológián sem. Viszont a további specializálódásra igenis szükségünk van. Tehát most például többen jelezték, hogy én szívesen, boldogan megyek zsákot pakolni, de mit mondjak annak az embernek, aki ott ül összeroskadva, éppen elvittem én, mit mondjak neki? Na most igazságokat akarunk mondani, pedig itt nem igazságok mondására van szükség, hanem egy melléálló támogatásra. És ennek ezt a speciális oldalát, ezt gyakorolnunk kell. Ezt meg kell tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem az alapképzést kellene bővíteni, hanem a első terveink szerint egy olyan csapatot, lelkigondozói csapatot fogunk összeállítani, akik rendszeresen összejövünk, és ebben a témában igyekszünk elméletileg és gyakorlatilag is egy kicsit nagyobb felkészültségre szert tenni. És amikor, ha ne adja Isten, de ha megtörténik, hogy még egyszer ilyen helyzetek adódnak, akkor mi már más módon tudjuk egymást értesíteni, hálózatszerűben tud az egész működni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ebből a mostani nagyon nagy emberi drámából mi olyan következtetéseket szűrünk le, amelyek tovább viszik a mi szolgálatunknak az ügyét.
Miért enged Isten ezeket a katasztrófákat? Mit lehet erre a kérdésre mondani?
Én erre nem tudok mást mondani, csak azt, hogy Isten nem akarja ezeket a katasztrófákat. Tehát amikor Istent belevonjuk ebbe az egészbe, akkor az ő akaratát, főleg a büntető akaratát, ezt semmi módon ne hozzuk ide be, mert ez nem büntetés, senki felé nem büntetés. Az, hogy megengedi, hogy ez megtörténjen, annak a titkait nem tudjuk. De azért annyira következtethetünk, hogy bizony minden Isten minden jóra törekvő akarata mellett is nem vigyázunk mi sem egymásra, sem a bolygónkra, sem magunkra. Tehát azért nagyon sokszor ezek olyan következmények, amelyek nem büntetés jellegűek, de bizony valami hibának a következményei. Hát azért akárhogyan is nézem, azért bizony, hát a környezetünkre sem figyelünk oda eléggé, meg nagyon sok mulasztás. Ha valamit Isten akarhat ebben a helyzetben, az, hogy felemeljük a fejünket, és ebből a reménytelen helyzetből is tudjuk őt segítségül hívni, és tudjuk egymásnak megadni azt a támogatást, amitől emberi egy élet. Azt is tudom, és ezt elmondtam itt, hogy én nem tudom erre a választ, hogy miért engedi, de azt tudom, hogy a Bibliában is voltak sokan, akik ezt megkérdezték, és ezek az emberek a kérdésükkel együtt egy fontos dolgot tettek, hogy Istent kérdezték. És amikor az ember már tudja Istent kérdezni ezekről a titkokról, akkor már kapcsolatban van ő vele, és még ha pörölős kapcsolat is, de az már kapcsolat, és abban előbb-utóbb megérzi azt is, hogy erők áradnak, hogy a reménység újra születik, hogy újra föl tud kelni, és újra tud indulni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon szívesen! Mégis élünk!
A Magyar Református Szeretetszolgálat tovább folytatja az adományok felajánlása gyűjtését. További információt, telefonszámokat és bankszámlaszámot a www.jobbadni.hu oldalon találhatnak.